Kedves gyerekek, szeretném, hogyha ez a mostani alkalom egy kicsit olyan interaktívra sikerülne. Tudjátok, mi jelent az, hogy ti is egy kicsit belefolytok, jó? Kérdezek valamit, akkor válaszoltok, jó? Nem túl sokat fogok kérdezni, hogy ne legyen kellemetlen, de mindannyian közösségbe jártok, akár óvodába, akár iskolába, tehát tudjátok, hogy mit jelent közösségben lenni, ugye? Alkalmazkodni kell a másikhoz, stb. És vannak ronda gyerekek is, akikkel elég nehéz kijönni, mert különböző rossz tulajdonságaik vannak. Tudnátok-e ilyeneket mondani? Rossz tulajdonság. Irigység például egy rossz tulajdonság. Veszekedősség. És akkor ilyenkor megbántanak titeket, és akkor ti haragod. Tessék mondani.
Kicsit bekényszer.
Az is. Igen, és a többiek fölé emeli magát, és akkor ez a közösségre olyan rossz érzéseket lecsapódva jelenteni. Aztán van, aki veszekszik, verekszik, megbánt benneteket, és akkor ti haragot ápoltok a lelketekben, vagy valamiféle rossz érzés. Egy tanító bácsi úgy gondolta, hogy a gyerekeken segít, hogy ezeket a terheket letegyék. Azt mondta, hogy minden gyerek vegyen elő egy papírdobozt. És amikor valaki megbántja, vagy valami rossz érzést ápol valamelyik társa iránt, akkor tegyen ebbe a különben néhány barack, már volt benne, de néhány további barackot. Címkézze fel ezeket a barackokat, és írja oda az illető nevét, hogy XY-on így volt. És az én dolgaimra szemet vetett. A másik certére írja fel azt, hogy XY bántott engem, csípkedett az óra alatt, és akkor a tanár engem büntetett meg, és emiatt én most haragszom rá. És egy ilyen sorozatot kellett készíteni, és mindenki mindig egy új barackot kellett beletegyen a ládába, így percímkézve, amikor valamilyen negatív indultus érte. Azt kérte a tanító bácsi, hogy ezt a dobozt mindig vigyék magukkal. Még az ágyuk mellé is tegyék. Aztán reggel szedjék fel, bárhol mennek, vigyék be magukkal, és amikor valami ilyen jellegű megszerelés éri őket, akkor mindig tegyenek be egy barackot percímkézve. Egy ideig jópofa dolognak tűnt ez az iskolában, de egy bizonyos idő eltelte után nehéz volt a doboz. És elkezdtek rohadni a barackok. És a hét végére az egész egy bűzös masszává vált, és a doboznak a fala is kezdtek úgy elernyedni. Tehát már az embernek a keze is olyan macsos lett, ahogy hozzányúlt ez a barackot. Milyen tanulságot lehet ebből levonni? Hát, hogyha ápoljuk az ilyen rossz érzéseket, azok megbetegítik a már bent lévő egészséges barackokat is, és előbb-utóbb egy ilyen ragacsos, undorító massza lesz. Tehát az ilyen jellegű terheket, amikor megbánt valaki, amikor megcsíp, vagy megszomorít valaki, vagy valamilyen durva dolgot tesz ellenünk, ezt minél előbb el kell intézni, leginkább magunkban, és nem szabad cipelni, mert ilyen gusztustalan cucc lett belőle, mint amilyen a dobozokban volt. Remélem a tanulságok átmentek. Felnőttek gyerekek egyaránt. Ennyi lett volna.
Kedves testvéreim! Lukács evangéliumához lapozzuk a Szentírást, és olyan dologról szeretnék beszélni, ami itt a mi berkeinkben enyhén szólva hangsúlytalan. Azt mondja a Lukács evangélium a 19. fejezete, és még máshol is megtaláljuk a Bibliában, azt mondja itt az 10. vers, 19. fejezet 10. verse, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hát mondhatnátok rögtön, hogy mi erről nem beszélünk. Hát az egész életünk a küldetésünkről szól, Ugye azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, ami elveszett, és nem véletlenül van itt Lukács evangélium a 15. fejezetében legalább 13 elveszettekről szóló példával. Van az elveszett juh, az elveszett drachma, és az elveszett fiú. És ennek arányában kell erre hangsúlyt helyeznünk, és ezt a két dolgot Jézus, az elveszettek megkeresésének a dolgát, és a megtartást összekapcsolta. És erre a második részre vajmi kevés hangsúly helyeződik. Pedig azt mondja Jézus, hogy a keresztény ember szolgálata ebből a kettőből tevődik össze. A megkeresésből és a megtartásból. Ha erre az utóbbira nem kerül hangsúly, vajon milyen következményei vannak ennek? A világközösség valahogy, nem tudom milyen alapon, statisztikát állított fel, és már legalább 20 millióan vagyunk, de a bekeresztelkedettek száma hát elég nagy arányban távozik is. Miért? Hát talán éppen azért, mert erre az utóbbira kevés hangsúly kerül. Mindenki azzal van elfoglalva, hogy végezze a szolgálatát, hogy a küldetést teljesítse, és azt mondja Jézus a farizeusok felé fordulva, egyébként Máté evangéliumában 23. fejezet 15. verse, ez a 23. fejezet a farizeusokkal folytatott vitahelyzetekről szól, azt mondja, hogy megkerülitek a földet, hogy egy pogányt zsidóvá tegyetek. De olvassuk csak el, mást is mond. Máté evangélium a 23. fejezetében a 15. vers így hangzik. Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és ha azzá lett, vagy gehenna a fiává teszitek őt, kétszer te inkább magatok. Ennek a törvényszerűségeire szeretnék egy kis figyelmet fordítani. Amikor valaki bekerül a közösségbe, mert hogy egy pogány zsidóvá tegyünk, ennek érdekében mindent megteszünk, utána magára hagyjuk. És ha nem egészen éretten került be a közösségbe, akkor elsorvad, és miután nem elég erős önmagában, támogatást nem kap, egy bizonyos idő után elmarad, csak azért marad otthon, aztán azért marad otthon. Valami hivatkozási alap mindig van, hogy otthon maradjon, vagy máshova menjen, mert sem az öröm igénye, sem pedig az Istenhez való ragaszkodás, ami emberekben ölt testet, igénye, kicsit úgy elhalkul. Legközelebb az ilyen embert szinte meg sem lehet szólítani. Van egy rossz tapasztalata. Azon a területen érte atrocitás, amit a legfontosabbnak tartott, és még nem annyira az ige ismeretéből táplálkozik, hanem a személyes kapcsolatokból, a megtartás szolgálatából, de ez gyenge, ez kevés. Például én, amikor elindultam a közösség felé, engem nem az ragadott meg, hogy itt milyen csodálatos tanítás van. Mentem én is az evangelizációkra, gyerekként vitt az édesanyám, nem is tudtam nem menni, de engem nem ezek a dolgok nyűgöztek le, hanem az, hogy hogyan bánnak velem. És abban a gyülekezetben, ahol én elkezdtem járni, sok öreg volt. És az öregek mindig nevelni akarták a gyereket, de én ezt jó néven vettem, és mert egyfajta szeretet áradt belőlük, és én ott jól éreztem magam. Gyerekként, ugye az a gyülekezet érdekes módon, már régen lement szombaton a nap, még mindig együtt maradt, és én nem bántam. Jó volt ott lenni közöttük. És abban a gyülekezetben valamilyen kohéziós, valamilyen összetartó erő érvényesült, a szeretet összetartó ereje. És menet közben, amikor én ott hallgattam az ígét, akkor az eszmei kérdések is úgy a helyükre kerültek, de én azon az alapon voltam ott, és azon az alapon maradtam ott, hogy velem hogy bánnak. Ez a megtartás része. Tehát amikor a gyülekezetbe valaki az evangelizáció nyomán bekerül, akkor nehogy azt higgyük, hogy mindent ismer, és mindent ért, és majd olyan hitelesen képviseli a 2300 éves proféciát, mint mi, vagy bármilyen alapvető igazságot, amiatt marad itt, hogy hogyan bánnak vele. És ez a mi közösségünkben nem túl erős. Valljuk be becsülettel. Hogyan bánnak vele, akár jól, akár rosszul, kihat az egész életére, mert megerősödhet, és elsorvadhat. És ha esetleg nem jól bánnak vele, legközelebb ez a közösség már nem tudja megszólítani. És ezért mondja itt Jézus, hogy kétszer te inkább magatoknál a gyehenna fiává teszitek. Mert immunissá válik az igazságra. Immunissá válik az Isten szava iránt. Ennek a felelőssége pedig óriási. És ezért az egész földet megkerülni, hogy egy pogány zsidóvá tegyünk, az kevésbé hangsúlyos, mint az, hogy megtartsuk. És ezen érdemes lenne elgondolkodni, mert úgy gondolom, hogy a bennünket ért sok-sok negatív élmény sündisznó állásba merevít, ami árta ki azoknak, akik újabban jönnek ide, akik azt az élményt nem élték át velünk együtt, hanem ide jönnek, és olyan embereket találnak itt, akik önmaguk védelmében egyfajta falat emelnek. Ez nem a megtartás mellett szól. Ezékiel könyvében, a 33. fejezetben olvasunk egy ígét. Azt mondja az őrállónak, hogy ha az őrálló látja jönni a fegyvert, és nem szól, akkor az illető, akinek nem szólt, a maga vétke miatt meghal. Ha az őrálló szól, akkor megmentette a lelkét. Én úgy gondolom, hogy nem csak a kívülről jövő veszélyek ellen kell figyelmeztetni. Itt belül komoly veszélyforrások vannak. Tudom, hogy ez rossz hangulatot kelt ez a mondat, de az ördög nem alszik, és ott próbál éket verni a mi soraink közé, ahol lehet. És ha én nem szólok ezekről, mint veszélyforrásokról, akkor kárt okozok nektek. Úgyhogy így fogadjátok, hogy nem bántani, nem minősíteni szeretnélek titeket, hanem rámutatok egy olyan veszélyforrásra, ami sok közösségnek a romlását okozta. Szeretnék egy példát mondani, hogy nehogy levegőbe veszélyek. 1914-ben a közösségben volt egy kis csoport, ami szóvá tette, hogy a világközösség nem lépett fel elég erélyesen a világháború ellen. Sőt, bizonyos embereket elmarasztaltak azért, mert szóltak. Ezért ezt a kisebb közösséget őrállósoknak hívják, önmagukat nevezték így, a közösség kirekesztette, és az egész életük abban merül ki, hogy a világközösség hibáival szemben beszélnek valamiről. Tetten érnek itt hibát, tetten érnek ott hibát. A létük értelme ez. De a lelki fejlődésüket nem segíti. Nem lehet abból építkezni, hogy a másik hibáját tetten érem, és ebből tőkét kovácsolva úgy gondolom, hogy én azokat a hibákat nem követem el, és ezért külön vagyok, mint ők. Ez az őrálló mozgalom egy beszűkült, megcsontosodott, és gyakorlatilag életképtelen közösség lett. És én erre a veszélyre azért hívom fel a figyelmet, hogy megőrizzem a mi közösségünket az ilyen jellegű hibáktól. Még egy dolog. Az egész Biblia emberekről szól. Nem tanokról, nem tantételekről, emberekről. A megkeresés szolgálata és a megtartás szolgálata is emberekről szól. Sőt, még amikor valaki hibázik, amikor valaki vétkezik Máté 18 szerint, akkor menj el hozzá. Ha nem hallgat rád az ember, akkor védj magad mellé kettőt vagy hármat. Ha azokra sem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek. Ez nem árulkodás, hanem egy egész gyülekezet szereteteljes összefogása segítsen annak a szerencsétlennek, aki olyannyira megkeseredett a maga állapotában, hogy segíteni kell rajta. És ha azokra sem hallgat, akkor azt mondja, legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő. Szeretném kérdezni, hogy ki írta ezt az evangéliumot. Ugye Máté 18-ban van, hogy súgja. Na, ki írta? És mi volt? Legyen olyan, mint a pogány és a vámszedő. Máté itt földobott egy követ és alált, nem? Hát nem, mert emberekről szól. Emberekről. Legyen olyan, mint a pogány, akiért az egész földet, az egész világot megkerülitek, hogy zsidóvá tegyétek. Úgy bánjatok vele, hogy mindenképpen megnyerjétek. Emberekről van szó. Voltaképpen ez a megváltásnak a lényege, nem? Az ember. Ezért adta oda Isten az ő fiát, hogy az embert megmentse. Minden áron. Nem elvi megalkuvás útján, hanem a szeretet eszközeivel. Ez a megtartás. Ugye ahhoz, hogy megtartsunk valakit, meg kell keresni, ez tény. De nem a megkeresésen van a hangsúly, hanem a megtartáson. Megkeresni sok esetben könnyebb. Megtartani. Az a valami. És egy gyülekezetnek olyan légkört kell árasztani, ahol az ember jól érzi magát. Nem úgy, hogy kiszolgálom az igényeit. Ez egy hamis evangélium és egy hamis megközelítési mód. Nem kell itt rockzenekart behozni, nem kell ide különböző eszközöket és dolgokat bevenni a világból. Amerikában például gigagyülekezeteket és megagyülekezeteket hoznak létre úgy, hogy megtanulták kiszolgálni az emberek igényeit. Így érzik jól magukat a közösségben, ezek nem sokáig maradnak, ezt a világ sokkal jobban csinálja, mint mi. És majd mennek oda, ahol ezt a mákonyt, amit bevisznek a gyülekezetbe, máshol sokkal nagyobb dózisban megkaphatják. Szeretném még egy néhány dolgot elmondani. Elkezdtem digitalizálni egy könyvet, az a címe, hogy az ige testé lett. És ebben borzasztó dolgokat olvasok, most úgy, újabban, mert ugye annak idején 100 évvel ezelőtt én fordítottam, és rájöttem, hogy milyen megfontolásból jött létre egy bizonyos rontás a közösségen belül. Ki akarják szolgálni a világ igényeit? Meg akarnak felelni a más egyházakban lévő elvárásoknak. 1952-ben azt írja a könyve, ilyen fejezet címet is találunk benne, hogy az egyház két hangon beszél. Az egyik hang az igazság hangja, de ebben az egyházban megjelent egy másik hang is, amelyik a világ igényeinek és más egyházak elvárásainak akar megfelelni. Azért, hogy kiszolgálják az ő igényeiket, elkezdtek a tanításon is bizonyos erőszakot eszközölni. Tovább megyek. 1975-ben jogosan emeltünk szót. Úgy gondolom, az egyház elhajlott. Bizonyos ökumenikus elképzeléseknek és elvárásoknak akart megfelelni. De túl kell lépni ezen. nem lehet abból építkezni és egy közösséget életben tartani, hogy elmondjuk, hogy hol, mikor, mit csinál a másik. Mert úgy járunk, mint az őrállósok. És ennek komoly következményei vannak. Már nem a megtartásra kerül a hangsúly, mert az közömbössé válik, másodlagossá. Ha mi az egyház küldetését akarjuk átvenni, mert hogy nem teljesítik, vagy nem jól teljesítik, abban benne van a megtartásnak szolgálata is, a megkeresésé és a megtartása is. A megtartása is. Mi nem azért vagyunk jók, mert a másik rossz. Úgy gondolom. Ez egy hamis biztonságérzetet nyújtó tényező. Sokszor idézem azt az ígét magamnak, Máté evangélium a 7. fejezet 12. versében, nem tudom, tudjátok-e kívülről. Igen, amint szeretnék, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is úgy cselekedjetek azokkal. Ez a megtartás szolgálatának a lényege. Nem az igények kiszolgálása, hanem az ember alapvető közösségi érzését kiszolgáló hozzáállás. Az embereknek nem az elvi megalkuvás miatt, de jól kell érezzék magukat ebben a közösségben. Vágyakozni kell ide. Kívánva kell idejönni. És akkor a szombatiskola nem ilyen gyér, hogy van vagy 12 ember itt a kezdésnél, hanem akkor jönnek. Jönnek azért, hogy együtt legyenek X-el meg Y-nal, aki szereti őket, aki jó hozzájuk. Felvállalnánk azt a konzekvenciát, amit itt ebben az ige szakaszban Jézus megfogalmaz, hogy megkerülitek a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek, és amikor zsidóvá tettétek, akkor kétszerte inkább a gyehenna fiaivá teszitek őket. Felvállalnátok ezt a konzekvenciát, ezt a minősítést? Ez pedig abból fakad, hogy a megtartás szolgálata nem érvényesül. És immunissá válnak az evangélium iránt, a jóság iránt, az Isten szeretete iránt. Mert a gyülekezet azért van, hogy az Isten jellemét kézzel foghatóvá tegye. És ha az Isten jelleme a gyülekezet képviseletében nem érvényesül, akkor eltávoznak, egyengülve eltávoznak ezek az emberek. Szeretnék idézni néhány igét, hogy érzékeljétek, hogy a Biblia emberekről szól, tudjátok is különben, de azért néhány gondolatot hadd idézek. Van egy könyvünk, nem akarom ajánlani, mert a szerzője egy kicsit hitelképtelenné vált. Azt írja a könyvében, az egyik könyvében, aminek a saját fordítását adom vissza, hogy ne ismerjetek rá. Az a címe a könyvnek, hogy emberekről van szó. It's about people. Ennek egy másfajta címet adtak. Voltak éppen ez az evangélium lényege, emberekről van szó, a megkeresésről és a megtartásról. Na, olvasom a 12. fejezet, 9. versétől. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, hogy atyafiúi szeretettel egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Ez a megtartás szolgálata. Egyből jól érzem magam, amikor valaki örömmel fogad, nem? Felcsillan a szeme, amikor meglát. Egyből jól érzem magam. Az a napon már biztos, hogy jól alakul. További ígék. Jól ismeritek a 133. Zsoltárban azt a más összefüggésben gyakran idézett igét. Azt mondja a 133. Zsoltárban, az ige azt mondja itt az első vers. Íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Ez a megtartás szolgálata. Íme mi jó és mi gyönyörűséges. És érdekes módon nem az elméleti igazság vonzza az embereket, hanem az, ahogy egymással bánunk, és ahol milyen légkör itt jelentkezik. János evangéliumából is szeretnék idézni a 13. fejezetből, 35. vers. Azt mondja itt, az elejét is olvasnám. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Ez a mérce. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Nem a 2300 éves proféciáról ismerettek meg titeket. Nem azért, mert betéve tudjátok a Bibliát, és hogy szombatot ünnepeltek, és a szombatot hitelesen képviselitek. Azt mondja a Biblia, onnan ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretni fogjátok egymást. Ez a mérce. Korábban is elmondtam, hogy ugye mi a mennyek országába készülünk, ahol az életben tartó erő a szeretet. Nem? Ez annak az országnak az alkotmánya. Nekünk itt ezen a földön kell azzal az alkotmánnyal a közösséget vállalni és gyakorolni. És ekkor alkalmassá válunk az Isten országára. Az Isten országába a kegyelem útján lehet jutni, de alkalmassá kell válni. Ez nem érdemszerző cselekedet, hanem az alkalmasságról szól, és alkalmassá pedig az önzetlen szeretet tesz. És ez a 70-80 év egy az önzetlen szeretet gyakorlására szánt idő. A mennyei vizsgálati ítélet ennek alapján dönti el, hogy alkalmasak vagyunk-e, vagy sem. És ehhez pedig az én döntésem szükséges. Elmondtam sokszor, és délután is majd erről szeretnék szólni, hogy Isten a ítéletben az én döntéseimet emeli törvényerőre. Semmi más nem történik velem, csak ahogy dönteni fogok. És a döntésekhez ideadta a kezembe az igéjét. Ehhez igazodva hozok-e döntéseket, vagy pedig ettől függetlenül. Ha ehhez igazodva hozok döntéseket, ez az Isten országának az alkotmánya, akkor előbb-utóbb alkalmassá válok. Ha ettől függetlenítve vagy hiányosan hozok döntéseket, akkor ennek is meg lesznek a konzekvenciái. Nekem meg kell ismernem ennek az országnak az alkotmányát, ez az ismeret. És gyakorolni kell, ez pedig a megtartás szolgálata. És ennek a lecsapódása itt a gyülekezetben érvényesül. És ezzel nem azt mondom, hogy ne evangelizáljunk, de hogyha egymást szeretni fogjuk, hogyha arról ismeri meg a világ, hogy egymást szeretni fogjuk, és ez nyilvánvalóvá teszi, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk, akkor jönni fognak, anélkül, hogy hívnánk őket. Mi óriási pénzeket és óriási fáradtságot ölünk bele sokszor az evangéliumba. És ha kilométerekben mérnék a lefutott utak mennyiségét és mértékét, akkor minden korábbi elképzelést túl teljesítenénk. Az emberek készséggel jönnének, ha valamit kapnának. A szeretetet, jó akaratot, gyámolítást, empátiát, a másikkal való együttérzést. Ma reggel felhívtam valakit, itt volt a mi közösségünkben korábban, beteg. Kaptam egy levelet tőle, eljutatta oda a levelet, ahol én evangelizálok, a Lőrinci könyvtárba. És olyan sok mindent belezsúfolt ebbe a levélbe, adni akart valamit, képeslapok voltak benne, stb. És ebből én megértettem azt, hogy valami hiányzik ennek a teremtésnek. Csak az, hogy egy jó szót szóljanak neki. Ma felhívtam, mert rájöttem, felületesen olvashattam a levelét, nem láttam, hogy telefonszám is van. Felhívtam. Beszélt mindenről. De kiérződött a szavaiból, hogy örült annak, hogy felhívtam. Férhez ment egy emberhez, aki kutya komisz, tehát jócskán mellé fogott ezzel a férhezmenéssel, és gondolom, hogy ez is növeli a frusztrációját. Ebből áll a mi szolgálatunk. Nem nagy szabású dolgokból, észrevenni a másik szükségletét, segíteni neki, stb. Ezzel nem azt mondom, hogy én gyakorlom a megtartás szolgálatát. Csak példát mondtam ahhoz, hogy hogyan lehetne ezt gyakorolni. Oda kell figyelni egymásra. Szeretni kell egymást. Észre kell venni a másik szükségletét, amit sokszor egy kemény komisz természettel álcáz. De valószínűleg azért, mert már sok bántalom érte, és ezért egyfajta védekedési mechanizmus érvényesül rála. Szóval ez a megtartás szolgálata, és azért jött az embernek fia is, és mi Krisztust az ő szolgálatában kell kövessük, azért tett az embernek fia, hogy megkeresse, itt nincs baj, és megtartsa, ami elveszett. És a Jóisten segítsen nékünk ebben. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és a 212-es számú énekünknek első két versét, majd imádság után a második két versét énekeljük. A befejező imádsághoz hajtsunk térdet.
Szerető Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy eljöttél, megkerestél bennünket, mint az elveszett bárányt. Lejöttél a legnagyobb mélységekbe is utánunk, és köszönjük, Urunk, hogy a megtartásunkon is fáradozol. Köszönjük, hogy olyan közösséget akarsz teremteni, ahol ápolják az emberek lelkét, ahol gyógyítgatják a szeretet eszközével, és akkor nem csak a megkeresésnek, hanem a megtartásnak a szolgálata is érvényesül. Urunk, segíts, hogy bennünket is arról ismerjenek meg, hogy egymást szeretjük, hogy itt a gyülekezet közösségében a menny elvei érvényesülnek. Segíts, kérünk, Istenünk, hogy tudjuk ezt mások irányban gyakorolni, és ne egyfajta védekező mechanizmus jegyében csak minimális érintkezési felületet engedjünk érvényesülni egymás között. Segíts, hogy egymást tiszta szívből őszintén szeretni tudjuk. Segíts ennek a megteremtésében, hogy közös erővel a te irányításod mellett megvalósulhasson. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 212-es számú énekünk harmadik és negyedik versét énekeljük.
egyvellő szent király, ha nem szolgálhat téged, a szívem elepel, a kélelem és hétség, majd mardos engedel. Ha mégis bízol bennem, és magadhoz